Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érkezik a 13. havi nyugdíj, az idősek számíthatnak a kormányra, közölt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt mondta, ez olyan eredmény, amiért a magyar gazdaság minden szereplője napról napra megdolgozik. Ellenzői is vannak, brüsszeli bürokraták, magyar közgazdászok, ellenzékiek, akik megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, hívta fel a figyelmet. Sokkal könnyebben boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne, jelentette ki Orbán Viktor a német AfD párt társelnökével közös budapesti tájékoztatóján. A brüsszeli gazdaságpolitikával nem lehet Európát növekedési pályára állítani, a Green Deal pedig halott, fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátéve, hogy zöld átállása persze szükség van, de a jelenlegi tervek tönkreteszik a gazdaságot. Az atomenergia negatív diszkriminációját meg kell szüntetni, és az oroszországi szankciókat is, vélekedett a kormányfő. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke azt mondta, az energiapolitikai fordulattal Angela Merkel korábbi kancellár tönkretette az országot, és ahogy mi, ők sem akarnak illegális bevándorlókat. Orbán Viktor itt kérdése válaszolva elmondta, a migráció kapcsán kis hián tönkretette Németország Magyarországot. Felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelből most azért büntetnek minket napi 1 millió euróra, mert nem engedjük be a migránsokat. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök 6 ügyben változtatja meg a világot. Más lesz a gondolkozás a migráció, a háború, a zöld gazdaság, a kereszténység ügyében, a család kigúnyulása is véget ért, és a szabadbeszéd tekintetében is előrelépés történt, fejtette ki. Az illegális migráció olyan politikai kérdésé vált, ami jól láthatóan Európa jövőjét érinti, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György ismertetése szerint Németországban 70%-ra becsülik a felmérések azoknak a választóknak az arányát, akik a jelenlegi migrációs politika megváltoztatását akarják. Gyorsabban lehet örökbeadni a kórházakban hagyott csecsemőket, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tavaly a második fél évben 59 érintett gyermeket nyilvánítottak örökbefogadhatónak az új jogszabály alapján, évvégéig 22 kicsi örökbefogadási eljárása már lezárult. Donald Trump titokban újabb szemét nevezett ki az Ukrajna és Oroszország közötti béketörekvések megsegítésére, ráadásul a frissen felkért Steven Witkoff, akit az Egyesült Államok államfője már korábban kijelölt közel-keleti megbízottjának, Oroszországba el is látogatott, közölt a The New York Times. A megbízott mandátumát néhány héttel ezelőtt bővítette ki az amerikai elnök, hogy tárgyalási csatornát nyisson az oroszokkal. Kedden tehát Moszkvába látogatott, hogy visszaszerezze Mark Fogel amerikai állampolgárt, egy tanárt, aki több mint 3 évet töltött orosz őrizetben kábítószer birtoklásádjával. Hajnalban aztán hatalmas rakétatámadás érte Kijevet, óriási a kár az ukrán fővárosban, legalább egy ember meghalt. Az ukrán államfő kijelentette, készen áll a tárgyalásokra, de azt szeretné, ha Ukrajna az erőpozíciójából tudna tárgyalni. Hozzátette, vonzó újjáépítési szerződéseket és beruházási koncesziókat készül felajánlani az amerikai vállalatoknak, abban a reményben, hogy Donald Trump elnököt ezzel Ukrajna oldalára állíthatja. Volodymyr Zelenszky a The Guardian brit napilapnak azt mondta, területcserékről is hajlandó lenne egyezkedni Oroszországgal. Magyarország az ukrajnai fegyverszállítások finanszírozása helyett 400 millió forinttal támogatja a libanoni hadsereg megerősítését az európai békekeretből, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Beirutban. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a közel-keleti válság miatt Libanonból emberek 10 000-ei kényszerültek a lakóhelyük átmeneti elhagyására. A vártnál nagyobb mértékű 5,5%-os volt az infláció januárban, elemzők 4,9%-os drágulást vártak. Egy hónap alatt átlagosan 1,5%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ezen belül az üzemanyagok 2,7%-kal lettek drágábbak. Az élelmiszerárak 6, a szolgáltatások árai 8,5%-kal nőttek. A nemzetgazdasági miniszter elfogadhatatlannak nevezte a magas élelmiszerinflációt, Nagy Márton már korábban kilátásba helyezte az élelmiszerárstop újabb bevezetését. Mintegy 200 milliárd eurós beruházást mozgósít a mesterséges intelligencia fejlesztésére az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke a párizsi mesterséges intelligencia akció csúcson jelentette be a lépést. A program záró nyilatkozatát az Egyesült Államok nem írta le, a szabályozások korlátozását szorgalmazták. Végül az időjárásról. Éjszaka és holnap is borult lesz az ég, egyre többfelé fordul elő havazás, hószálingózás, a középső vármegyékben únos esőbe válthat a csapadék, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Illyés Gyula költészete. Illyés Gyula 1902. november 2-án született Felsőrácegres pusztán. Édesapja Illés János, uradalmi gépész, édesanyja Kállai Ida. Az apa katolikus, az anya református volt. A két család vallási vitája vezetett az 1916-os váláshoz. Gyula a család harmadik gyermeke volt egy fiú és egy leány után. Édesanyjával Budapestre költözött 1916-ban, és középiskolai tanulmányait ott végezte. 1921-ben magyar-francia szakra iratkozott a budapesti bölcsészkarra. Az illegális munkásmozgalomban való tevékenysége miatti letartóztatása elől Párizsba távozott 1921 végén. A Sorbonne Egyetem előadásait hallgatta ott, és azért, hogy a családja elkerülje a kellemetlenségeket az ő tevékenysége miatt, 1925-ben az Illés nevet Illésre változtatta. 1926-ban térhetett haza, az amnesztiának köszönhetően. Párizsban kapcsolatba került az avantgárd legjobb művészeivel, és maga is írt és fordított. Így vallott élményeiről. Párizs tett emberré. Nekem az volt az eszmélés, aztán az eszmék kora. Hogy mi a szabadság, azt én ott ismertem meg. Hogy hogyan kell a szabadságért küzdeni, arra is ott kaptam leckét. És onnan láttam végig Európán, onnan láttam meg végre valós helyén, s valóságos helyzetében Magyarországot. Szédítő és lelket próbáló pillanat volt. Párizs tett magyarrá, írta 1946-ban a Párizs felé című írásában. Eleinte avantgárd lapokban írt, majd a Nyugatban, melyet tovább szerkesztett Babits halála után 1941-től 44-ig Magyar Csillag címen. Első felesége Juvanc Irma volt, akit 1931-ben vett el. 38-ban elváltak egymástól. 1939-ben elvette Kozmuca Flórát, aki 1905-től 1995-ig élt. Ő pszichológus és gyógypedagógus volt. Egy leánygyermekük született. A német megszállás után Illésnek bujdosnia kellett. 1948-ban Kossuth díjat kapott. Lapját, a Választ 1946-tól 49-ig szerkesztette. A kommunista irodalompolitika szövetségest látott benne, ő pedig az irodalom önelvűségét hirdette. Kiállt Szabó Lőrinc és Németh László mellett. Komoly tekintélyre tett szert, ezért nem merték félreállítani az 50-es években sem. 1950-ben írt a híres versét az Egy mondat a zsarnokságról címűt, a magyar irodalom leghosszabb versmondatát. Kiadását 1956-ig meg sem kísérelhette. Drámáiban is a nemzeti függetlenségért harcolt. 1956 után is konfliktusos volt a kapcsolata a hatalommal, műveit nem, vagy csak nagy késéssel adták ki. Rendszeresen figyelmeztették, hogy mit is várnak el tőle. a 60-as évektől kezdve a nemzeti költőnek kijáró tisztelettel tekintett rá az irodalmi élet itthon és a határon kívül is. Temetése ellenzéki tüntetés számba ment 1983. április 15-én. A Farkastéti temetőben nyugszik. Most pedig elemzésemet halljuk az Egy mondat a zsarnokságról című műről. Kiemelkedő remek műve tehát ez a 200 soros, 50 strófás költemény. Ez fejezi ki megvetését mindenféle zsarnokság ellen, a Rákosi korszak élményei alapján. 1956. november 2-án jelent meg a vers az Irodalmi Újságban, következő hazai publikálására csak a költő halála után kerülhetett sor. A vers rokonságban van egy francia költeménnyel, melynek címe Paul Éluard Szabadság. Ez persze esztétikai tartalmi szempontból meg sem közelíti az íjését. Éjjé Gyula költeménye nemzetközi hírűvé vált az 1956-os forradalom hatására. A költő litánia-szerűen a monotónia hatását keltve ritmikailag, de tartalmilag megrázó erővel tárja fel a zsarnokság természetét. A vers deduktív szerkezetű, azaz a lényeg felől indul el a részletek felé. Megállapítását számtalan jelenséggel bizonyítja. Mindjárt az elején leszögezi, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Tehát ez megmásíthatatlan valóság, amely nem csupán részjelenségekben jelentkezik, hanem az élet minden területén. A puskacső, a börtön, a vallatószoba, az ordítozó őr, a vádbeszéd, a megtört beismerés, a rabok falmorzéje félelmetes világot jelenítenek meg. A vers logikája szerint a külső és belső viszonyokban, a másik ember indokolatlan elítélésében, a társadalmi ünnepek megrendezésében ott van tapinthatóan a félelem attól, hogy valaki eltér az előírt viselkedéstől, gondolattól, beszédtől és áldozattá válik. A gödörbe húzott hullaképe véres valóság, mely a rendszerváltás idején fel is tárult az eltitkoló szándék ellenére. Magam is emlékszem a felnőttek intésére, hogy már gyermekkorban cenzúrázni kellett a vallási vagy politikai meggyőződést, önálló véleményt. A Rács Szilárdan felrakott arcvonás remek kifejezése annak, hogy a tekintetre és mimikára is figyelni kellett, mert soha nem lehetett tudni, ki mit hallgat ki, vagy jelent fel. Mindenki félt mindenkitől, ezt okozta a zsarnoki hatalom az 50-es években, majd enyhébb formában később is. A néma könnyek, az elfojtott sírás ellentétben áll a harsogó, tapsoló, éljenző tömegfelvonulással. Fent boldog énekek, a börtönök mélyén sikolyok. A művészetben is előírt ideológia mentén kellett dicsőíteni a rendszert, a zenét, irodalmat, képzőművészetet áthatotta a diktatúra követelményrendszere. A hajnalban megjelenő fekete autó úgynevezett csengőfrászt idézett elő, senki nem lehetett biztonságban. Már az óvodás gyermeknek is vigyáznia kellett szülei egzisztenciájára. A tankönyvek tele voltak a párt szólamaival, a tudatformálás minden szinten érvényesült, és melegen ajánlott volt ehhez alkalmazkodni. Az emberi kapcsolatokra is az óvatosság, a bizalmatlanság nyomta rá bélyegét. Beleszólt a hitvesi csók és az utcai beszélgetések világába. Mindenki alakoskodott, a barátokat, szerelmeket, az adott ideológia szerint kellett választani. Mindent áthatott a rettegés, egyetlen önfelett pillanat nem lehetett, vagy csak titokban esetleg. A mámor, álom, násziágy, a vágy említése a legszentebb, legönfelettebb pillanatokat idézi, melyek nem voltak, melyekre vágyni sem mertek a Rákosi diktatúra elszenvedői. Annyira fertőző a zsarnokság, bárhol is jelenjen meg, a társadalomban vagy kisebb közösségekben, hogy már-már meghasonlik az ember. Már-már eltanulta a zsarnoki allűröket észrevétlenül. Az ember cenzúrázza gondolatait, és önmagától is rettegni kezd. Az ember mindenben, még a természetben is drótkerítést lát, már attól kell tartania, hogy megszereti az alárendelt, kiszolgáltatott létformát. A vers tökéletesen érzékelteti az őrületbe hajszolt ember lélekállapotát, hiszen már nem bízik a templom, parlament világában sem, hisz mindenki hazudik kiszolgáltatottságában. A félelem arca mindenütt megjelenik, a legtitkosabb érzésekben is. Az ember már a jövőjét is úgy rendezi be, ahogy kell, ahogy lehetséges. A legelemibb érzés az evés öröme is keserűvé válik a rabságban. A bilincset megszokja és elfogadja az ember. Még az alkotásban sem lehet független, mert úgy ír, azt ír, amit kell, még holtában is a diktatúra ítéli meg a művészt. Így küzdött tehát Illyés a magyarság igazságérzetéért, méltóságáért, egyetlen 200-soros versmondatban. A lelki rombolás a legszörnyebb, amihez senkinek sincs joga semmilyen ideológia nevében. A Rákosi diktatúrát igaz embernek csak képmutatással lehetett túlélni. Aggodalom, félelem, hazugság, meghasonlás. Ezt a világot tárja elénke költemény. Illyést sokan bírálják azért, mert minden rendszerben szóba állt a hatalommal. Tevékenységét nem megalkovásnak, hanem életképes diplomáciai érzéknek kell tekintenünk a nemzet megmaradásáért az adott korban.
Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, küzdben, az operában, az oly hazug harsányon zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halokan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istenet sem, ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonat kereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben. A nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szóloga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked, neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.
Búcsú Latinovics Zoltántól írta Illyés Gyula. Rendjén úgy lett volna, hogy amikor szembeszöktél dükköpésként a vonatnak, az hátrál meg. A bűn. Az a konok vakvilág fröccsen szét, a pokol. S nem ami lett, hogy a sakál dalol, s a pacsirták vonítnak. S fölkél a nap vadragyogással ismét magyarázva nekünk megalkuvóknak, miért nem lett, nem is lehetett segítség. S a tegnap az úr, nem a holnap.
Mint egy dalba, dalba, úgy burkolom magam szerelmedbe, és úgy sodortatom magam. Nevetve fordulok, ha egy-egy szögleten rám ront az izmos szél, birkózni kezd velem. Lépek, mint részeges, kit egy dallam visz, és aki köré abból egy régi nyárt igéz. Nem állanék meg, ha tekintetemtől e hófette hársasor rigyezni kezdjen. Járok habokgyanánt futó finom havon, mint egy tűnt lét felé, s föl-föl szippantgatom egy szép szigetvilági édes gyanta szagát. két kezemen maradt szerelmeni lapát.
Éjes Gyula. Bartók. Hangzavart? Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt. Földre hult pohár fölcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke. Ne legyen derű a bearanyozott a fennem finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj. Sötét szívekben. Hangzavart. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van. Van lelke még a népnek, él a nép. Hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait, bár a zongoras a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt kavaró harci jaj kiált harmóniát. Mert éppen ez a jaj kiált. Mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól újra, fönségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy éppen e mélység, még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt, föl a hidegrideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánka halott. A búcsúzót, ne operett zengje. Hazák vesztek el. Ki meri síratni Berkeley futamokkal? Van eremény még emberi fajunkban, ha ez a gond? S némán küzd már az ész, te szólaj. Szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis. Okunk van remélni, s élni, s jogunk van. Hisz halandók, s életadók vagyunk. Mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgy sem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett. De már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak a pusztít a förgetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi nekünk fölfedetett a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztel azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk, ez. Ez vigasztal. Bemás beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte. Az erőért, a győzelemvevéshez, a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja a retteretet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létres, a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma nincs ige. Picasso kétorrú hajadonai, hatlábú ményei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire nincs szó, stán nem is lehet már csak zene, zene, zene. Olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpár. Zene, csak zene, csak zene. A bánya mély ős hevével tele. A nép jövő dalával álmodós, diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló. Az ígért üdvért itt, e földön káromlással imádkozó. Oltár döntéssel áldozó. Sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene.
Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, hol a baj. S bekülönös, beüdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szív némaságra születtünk, kizenged ideget húrjaival.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Tükröz zenekar felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk. Thank you. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Tükröz zenekar felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. További kellemes időtöltést kívánunk!
Délidőben.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Klész Beáta, a délutáni stáb tagjai, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István és Péderi Zsolt technikusok. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánunk önöknek. Most lássuk a délutáni programkínálatot. 14 órakor híreket hallanak, majd könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásunkban a holokauszt emléknaphoz kapcsolódva és a második világháború lezárásának 80. évfordulója kapcsán ajánlunk olvasnivalót. Ezután Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a baglyokról hallják Kelement Tamás egri állatvédőt, majd Bársony István Mennyi című írása hangzik el. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként a háromhutai hadimúzeumot tekintjük meg, majd megismerünk egy múzeológust, aki fából készít kerékpárokat, s végül egy egri rajzpályázatról is szót ejtünk. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a keresztény párkapcsolat lényegéről beszélget. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalmából értékeljük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakirányú továbbképzését. Bemutatjuk az Egy csepp Tiszató csokoládé manufaktúrát. Átadták a ProAgria 2024. évi gazdasági szakmai díjakat és egy posztumusz díszpolgári címet Egerben, amikor a város nagyadózóit köszöntötték. Ajánlunkban Ötvös Imrét, az Eger Tejteipari Kft. Ügyvezetőjét, az egyik díjazottat hallja.
Igen, meg országos ellátás, ugye nem is vagyunk képesek, mert mi egy ilyen 20-30 ezer liter tejet dolgozunk fel naponta, de az egri bevásárlóközpontokat ellátnánk, hogyha kötnének velünk szerződést. Legalább ott lenne a termékünk, mert az egriek keresik egyébként, mert az egri tejfölnek nem nagyon van betétársa a piacon. Meg van még egy-két termékünk, például a kefír is, a miénk az valódi kefír.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sport híreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Ezt követően a lurdi megjelenésről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően iránytű című műsorunkban Miklós Katalinnal, a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével ajánlunk programokat, népszerűsítjük az olvasást és csoportfoglalkozásokról is szó lesz. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Cibere Zsolt atyával, felsőtárkányi plébánossal, plébániai kormányzóval beszélgetünk többek között a közelmúltban megjelent Reményfénye című daláról, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a Familiaris konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László családteológust hallják, majd Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgetünk. A 20 órai sávban előbb Kurt Vonnegut, a Hamvas kék sárkány című írását hallgathatják meg Tóth Levente előadásában, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart
was true.